Szeretettel köszöntöm ezen az estén is a gyülekezetet, és körünkben Bozorádi András testvérünket. Hála Istennek, hogy megőrzött a mai napon is bennünket, rövidebb utakon, vagy nagyon hosszú utakon is. Hála Istennek azért, amit az ő igényéből készített, nekem, meg másoknak is, és az itt lévők között is lehetnek, akiknek nagyon személyessé vált Isten igényéből. Olvasva vagy hallva valami a mai napot. Most pedig együtt készülünk az Úr igényét hallgatni. Nem csak füllel, hanem igen szívvel. A 136-os énetet énekelni kezdő énekként. Ez a testvérünk.
Szentlélek nevében. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnemet, és vétkemtől tisztíts meg engem! mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei Atya, köszönjük neked azt, hogy szeretettel beszélsz velünk. Nem úgy beszélsz hozzánk, ahogyan megérdemelnénk. Máshogy el sem tudnánk viselni, ha úgy kellene velünk beszélned, mint ahogyan megérdemelnénk. Köszönjük neked, hogy van mondani valód a számunkra. Köszönjük neked, hogy a te világosságod az utat mutat mindannyiunknak. Uram, kérlek, ha szabadban hozzánk életünkhöz, mondd meg, kérünk téged, taníts meg bennünket, hogy hogyan lehet családunkban Jézus Krisztus az Úr. Ő érte, hallgass meg. Amen. Isten igéjét Józsué könyvéből fogom felolvasni, a 24. fejezet 14. versétől a következőképpen. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni, akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de én is az én házam népe az Urat szolgáljuk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban van, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokban, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jöjjön, élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a mai témánk, hogy van-e családunkban hely Jézus számára. Illetve nem is pontosan így pontos, hanem hogy Úr-e a családunkban Jézus Krisztus. Lehet, hogy egy kívülálló hallja, akkor eltávolodik érzelemben ettől a mondattól. Hát, hogy hogyan lehet Úr Jézus egy családnak az életén belül. De amikor arról beszélünk, hogy milyen alapra épül egy család, mi az igazi szilárd alap, mitől marad meg egy család családnak, illetve mi a családnak a célja és feladata, akkor beláthatjuk, hogy nem igazából érdemes máshogy. Milyen csodálatos, hogy Józsué ezt így kimondja, hogy bárhogy választ a többség, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Milyen nehéz azoknak, akiknek a családja nem követi az Urat. Nem tudom, hogy Luther Márton mellett, bár néhány adatunk van azért arról, hogy az édesapja mennyire állt mellette, az elején nem annyira támogatta az ő döntését. Nyilván nem volt könnyű. Nyilvánvaló az, hogy az úr olyan bizonyosságot tudna az embernek adni, hogy akár a családjával szemben is megvédi azt, amit megkapott az Úristentől, de milyen csodálatos az, amikor a család ott van. A család valami olyasmi, hogyha Jézus az Úr, mint hogyha az Isten országáról lenne szó. Egyfajta biztonság, ahol meg lehet érkezni. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy fáradt nap után hova érkezünk meg. Ugye ezzel mindenki egyetért. Ma egy olyan világban élünk, ahol sokaknak elég kellemetlen a munkabeosztásuk. Nagyon sok mindenkivel találkozom, akivel lehetetlen egy időpontot megbeszélni, hogy találkozunk, mert egészen késő estig dolgoznak. Egy ilyen ember számára nyilván nem mindegy az, hogy hogyan érkezik haza, milyen család fogadja őt. Nyilvánvaló, ezt a totalitárius rendszereknek a vezetői is nagyon tudják, és tudták azt is, hogy hogyan lehet felbolygatni egy társadalmat, hogy hogyan lehet megfojtani a szeretetet, az igazi értékeket. Amikor a családokat megpróbálták szétrobbantani, én Németországban, Kelet-Németországban hallottam erről, hogy náluk egy kicsit keményenve vették a kommunizmust, mint nálunk. Minden egyházi ünnepnek volt kommunista megfelelője. És volt a konfirmáció, ami hát a népegyházi keretekben élő Németországnak és Magyarországnak óriási nagy ünnepe volt. Ott helyettesítették az úgynevezett Jugendweihe, az ifjú avatással, mert hogy sokan tévesen az ifjúvá válást vélték felfedezni, akár a konfirmációt, tehát nem ünnepeltek a keresztények sem sokszor többet ebben. És akkor volt egy ilyen kommunista megfelelője, de hogy ebben részesülhessenek, egy komoly ilyen ideológiai nevelésben részesítették a gyermekeket, ami arról szólt tulajdonképpen, hogyha a szülők vallásosak, többek között, hogy a szülők vallásosak, akkor ők már egy elmaradt korhoz tartoznak. Emlékszem, amikor a rendszerváltozás volt, az én történelem tanárom, aki abban az időben nevelkedett, amikor ez a múlt rendszer volt, és arról volt szó, hogy az egyházi iskolákat visszaadják az egyházaknak, akkor hogy kikelt ez ellen, mert a társadalmi fejlődésben egyfajta evolúciót látott, és a társadalmi fejlődésnek egyik foka az volt, hogy az egyházaktól, a maradi konzervatív egyházaktól elveszik az iskolákat és az oktatást. Nyilvánvaló ez volt a nevelésben, és oly sok gyermek fordult szembe a saját szüleivel. Ez a gonosznak egy csodát az ő szempontjából, hogy mondjam, hasznos eszköze volt arra, hogy hogyan lehet szétzilálni családokat, és nem csak szétzilálni, hanem hitükben megrengetni embereket. Én magam saját fülemmel hallottam egy olyan történetet, ami arról szólt, hogy fiatalon elkerültek a szülői házból, fiatalok, akik aztán nyilvánvalóan megfelelő ideológiai nevelést kaptak, és amikor hazaérkeztek, akkor egy egészen más gyermeket kaptak vissza a szülők. Tehát a múlt rendszerben ez működött. Azokban a családokban, akik ahogyan Józsué kimondta ezt, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk még a nehéz rendszerben is, azok meg tudtak maradni. Nyilvánvaló Istennek egy különleges csodája ez. Nem mindegy az, hogy mi alapul a családnak az élete. Én azt gondolom, hogy bármilyen szinten vagyunk most, bármilyen rossz a helyzet, mert most is azt mondjuk, hogy családoknak a válságát éljük, hiszen minden második házasságkötés válással végződik, mindig lehet újat kezdeni. Ez biztos, hogy igaz. Én magam hallottam saját fülemmel azt, hogy nem tudom, hogy elmondtam ezt a példát, egy lelkipásztor, aki úgy ment egy konferenciára, hogy megromlott a házassága, illetve már nem tudott szerelemmel nézni a feleségére. És részt vett ezen a konferencián, és egy új szövetséget kötött az Istennel, az Istenhez való fűződő kapcsolata újra elevenné vált, és azt mondta, hogy ezáltal a feleségét is szépnek látta. És ez igaz. Tehát most látom, hogy mi gyülekezetünkben nem nagyon vannak itt, ezért mondom, mert nekik már sokszor mondtam, hogy én hiszek abban, hogy a férj és a feleség közötti kapcsolat, ami a szerelem, az nem múlik, nem alakul át kölcsönös megbecsülésé, hanem a szerelem marad. Mert mi a szerelem? A szerelem az egy olyan kiválasztó szeretet, amivel azt szeretem mást, senkit úgy. És amikor Jézus igéje alapján, Jézus a szívében élő ember megírja ezt a levelében, hogy ti is férfiak szeressétek úgy feleségeiteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és életét adta érte, ez egy nagyon-nagyon magas mérce, akkor azt mondom, hogy ez szerelem. Szerelem a javából. Ez az igazi szerelem. Fiatal korban az ember azt gondolná, hogy az érzelmi része. De sokszor összetévesztjük a testi vágyat a szerelemmel, ez nem ugyanaz. A szerelemnek van érzelmi következménye is, nyilvánvalóan tele van érzelemmel. Nem mondhatom azt, hogy nem úgy választok magamnak házastársat, hogy Piroska is szép, és mondjuk Jolánka is, de hát téged, ez az észérvek alapján én úgy döntök, hogy inkább Piroskát választok. Nyilván nem így működik, hanem rengeteg érzelmi dolog van benne, következményként. De szóval a szerelem az egy örökkévaló dolog lehet. Én ebben hiszek. Mert a szerelemnek ugyanúgy meg kell újulnia, ahogyan a hitnek. Nem véletlenül van az, hogy az Istennel való kapcsolatot a szerelemhez hasonlítja a Szentírás oly sok helyen, mert valóban ugyanolyan. Tehát meg kell újulnia, képes lennének, kell lennie arra, hogy megújuljon. Most vasárnap a gyülekezetben felolvastam egy részt, ami egy újságból egy részt, ami arról szólt, hogy valaki mondja meg. Nyilvánvaló, hogy szeretnénk, akár amikor fiatalok voltunk, szerettek volna tisztán látni abban, hogy kit kell elvennünk, meg szeretnénk bizonyos kérdésben tisztán látni. Szeretnénk, hogyha valaki megmondaná, mi az igazság, és hogyha a jó válasz nem hangzik a rossz, oly sokszor, olyan sok csatornán keresztül. Ez arról szólt, hogy valaki mondja meg, hogy mit tegyek, megromlott a házasságom, csak felsorolt 10 olyan érvet, ami feljogosít arra, hogy szakítsa. És lehet, hogyha most itt különösen kutatni fogok, akkor meg fogom én ezt találni. Mi az a 10 érv, ami alapján én elszakadhatok a házastársamtól. Ez is csak egy véletlen, hogyha ez megvan itt. Szóval ilyeneket sorol fel, hogyha már nem szívesen vagyok együtt, nincsenek közös beszédtémáink, nem tetszik kinézésre a másik. Ha én beszélek, akkor a másik nem figyel oda, és ez különben nagyon igaz. Ez egy nagyon nagy kísértés egy családban, hogy amikor valaki beszél, az ember nem figyel oda. Nagyon fontos, hogy ha valaki éppen beszél, valaki megtisztel azzal, hogy beszél velem, akkor abban a pillanatban más nem létezik. Akkor én 100%-ig a másikért létezem. No, tehát felsorol még 10 ilyen, vagy jó pár ilyen indokot, amik feljogosíthatnak arra, hogy ez a kapcsolat megromlott. És nyilvánvaló, hogyha Jézus Krisztus Úr ér egy házastársnak, a házaspárnak az életében, akkor hiszünk az újrakezdésben. Hiszünk abban, hogy a leglehetetlenebb helyzetből is az Úr újra tudja éleszteni. Mi az alapunk erre? Hát a feltámadás. Meg Jézus Krisztus keresztje. Tehát mi nem mondhatjuk azt, tanásként sem. Olyan sokan mondják azt, hogy jobb inkább elválni, mint egy rossz házasságban élni. Ez igaz, csak van ebben egy csavar, hogy helyre lehetne hozni. Jézus Krisztus keresztje alatt. Mert abban az összefüggésben, hogy az Isten mit tett, értem, és mit bocsátott meg nekem, abban az összefüggésben nekem nincs olyan dolog, amit meg nem bocsáthatnék a másiknak. Még akkor is, hogyha megcsalt. Ez nagyon-nagyon kemény dolog. Jézus nélkül. De amikor Jézus az Úr, amikor a szívemet melengeti naponként az, hogy én kegyelemből élő ember vagyok, és hogy teheted, Istenem, hogy az egyszülött fiadat adtad értem, és nekem ez az egyetlen sanszom, ebből élek, akkor ez egészen más megközelítésbe kerül. Fontos kérdés. Hogy hogyan veszek részt én a család életemben. Megmutatja, hogy Jézus ott van-e vagy sem. Hogy fogyasztok-e, vagy gyümölcsöt termek a családomban. Mennyire veszek részt a problémák megoldásában. Mennyire látom koncepcionálisan a családnak a jövőjét. Mennyire tervezem a tervezésben, mennyire veszek részt, mennyire vagyok része a családnak, vagy csak sodródom, vagy csak hazaérkezem, elolvasom az újságot, elfogyasztom az nekem számomra előkészített ebéd, és aztán, vagy vacsorát, aztán meg folytatódik a következő nap. Mennyire vagyok része én a saját családom életének, ez nagyon-nagyon fontos. Ha valakit az Isten mellém rendelt, akit szerethetek, akkor azért élnem is kell. Nem csak fogyasztanom, nem fogyasztanom az ő szeretetét, hanem építenem a másikat. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hogyan veszek részt én a családi életemben? Természetesen a mai korunk nem segít hozzá ahhoz, hogy egy olyan családban éljünk, ahol Jézus az Úr. És Úr Jézus által meghatározott értékek szerint éljünk, mert megváltoztak a szerepek is. Én magam tapasztaltam azt, rövid, 7 éves, eddig 7 éve vagyok lelkész, amikor kazuális szolgálatokra jönnek bejelenteni családok, kazuális szolgálatokat jelentenek be családok, akkor általában a nő beszél. Tehát akár keresztelésről, akár temetésről, akár esküvőről van szó, az esetek nagy többségében, még akkor is, hogyha a férfinak a hozzátartozóiról van szó, a nő beszél. És ez nem jó így. Ez egyáltalán nem jó így, hogy csak az asszony viszi a terheket. Egy eszembe jut az a sok afrikai, tehát az afrikai kultúrában, amikor az asszony, vagy Ausztráliában, így nem tudom pontosan, hogy a nők dolgoznak, a földművelés is a nők végzik. A férfiak meg néha vadásznak. Termentesíteni kell a férfit. Ugye ez egy mondat, egyformán kell részt venni. Különben nem részese, nem tudja, hogy mi a családnak a problémája, nem lüktet együtt a családdal. Jézustól az a példa és az a érték van, lehet egy férfi számára, amit Pál apostol mond, hogy Jézus Krisztus az életét adta az egyházért. Vagy az a gondolat, hogy Jézus azért jött, hogy másoknak szolgáljon, nehogy neki szolgáljanak. És akkor eszembe jut az a kép, amikor az ember megérkezik és beül a tévé elé. A feleség meg elkezd beszélni, hogy mi volt aznap, milyen gondok voltak, és azért kellene megfigyelni, hogy közösen tudják hordozni a gondokat. És a férfi képes arra, hogy úgy nézzen, hogy közben nem figyel. Lehet, hogy a nők is képesek erre, de erősítsenek meg asszony testvérek, hogy erre képesek a férfiak. Egy lelkész elmondta ezt, mondta, hogy neki az a baj, hogy őt elárulja az, hogy amikor a munkájára koncentrál, de közben úgy tűnik, mint hogy a feleségére figyel, elkezd a szeme így középpontba menni, és akkor a felesége rögtön rájön arra, hogy nem figyel. De ez egy viccesnek tűnik, de ez irtózatos dolog. Hogy nem vagyok képes odafigyelni a másikra. Mit képzelek magamról? Mit képzelek magamról, amikor azt gondolom, hogy nekem ez jár? És hát nyilvánvalóan én férfi vagyok, ezért a saját nememről tudok beszélni. Nem egy olyan férfival találkoztam, aki megmagyarázta magának azt, hogy miért csalja meg a feleségét. Mert hogy mi férfiak máshogy vagyunk genetikailag beállítva, mondják, vagy mondjuk, hogy bennünk sokkal erőteljesebben jön elő a vágy, míg az asszony inkább a hűségesebb típus. Nem mindig van ez így, de hogy a férfi ezt meg tudja magyarázni, és oly sokszor fordul ez elő, hogy a férfi meg is magyarázza így, hogy nem kaptam meg azt, amire vágytam, nem voltál igazán társ. Hányszor van ez mondjuk válások okainál? Nem voltál igazából társ, és én megérdemlem, valamivel kompenzálni akarom, nincsen belső békesség, valamivel kompenzálja magát, bűnös asszonynál, vagy a samáriai asszonynál, egyik férről a másikra ment, és nem volt békesség, egyiknél se találta meg, mert nem tudta, hogy igazából Jézust keresi. És addig soha nem lesz békesség, míg az Urat meg nem találja. Szóval sok mindent megmagyaráz magának az ember. Kitanulta ezt a mesterséget a gonosztól. Ilyeneket is hallottam, és ez is egy családromboló gondolat, hogy azt mondja egyik férfi, hogy hűséget fogadtam, nem vakságot. Nem hallotta már valaki hűséget? Na, szóval ez még fiatalkorban is, amikor még nem kötöttük az életünket egy valakihez. Ez egy veszélyes dolog. Én sajnos a saját tapasztalatomról beszélek. Olyan, annyira meg tudja az embert kötni, az, hogy megnézi a nőket, hogy ez borzasztó. Erről iszonyatosan nehéz lesz. És aztán viszi egyre mélyebbre. Pedig csak azt mondom, hogy esztétikus, szép. Mert hát nem szép, hát persze, hogy szép. És nem véletlenül mondja az Úr, hogy ne tedd. Az én életemben elég, ez valaminek a következménye volt, ezt azért elmondom a testvéreknek. Bár nem vagyok ezzel 100%-ig tisztában, hogy ennek a következménye, ez egy személyes dolog. Mondtam már más igéhirdetésben, talán a saját gyülekezetemben éppen még nem. Hogy ugye pap gyermekként megtapasztaljuk azt, hogy milyen az Isten. És ezért jó különben hívő családban érni. Hogy meg ösztönösen fogjuk tudni, hogy ez az ige, ez meg nem ige. De hát az akarat azért bennem volt gyermekként is. És arra gondoltam kisgyermekként, ez olyan kegyetlen dolog, hogy valamit szeretnék kérni, amit tudom, hogy Isten nem akar, ja, hogy megtörténjen. Mert az nekem nem jó, de én azt hiszem, hogy az nekem jó, mert én ezt nagyon akarom. Ezért elhatároztam, hogy elkérem az ördögtől. Kisgyermekként. Ez a fajta ravasság az embertől, a kisgyermektől, ugye azt mondjuk az ártatlan gyermek, mégis olyan sok mindenre van hajlunk. Ez a fajta gondolat, ez olyan sok mindent torzát tett az én életemben. És ezért mondom, amikor a pünkösd ünnepét megfogalmazom, hogy mi a pünkösd ünnepe, hogy a Szentlélek által megtisztítja a szándékainkat. Olyan csodálatos szabadnak lenni. De nem mindegy, hogy hova nézünk. Ó, vigyázz, kicsi szemét figyelsz. Fiatal embereknek különösen is ajánlom ezt. Nyilvánvaló, hogy a szemünk csak akkor tud jóra figyelni, hogyha a szívünk a helyén van. Mert a szívünk irányítja a szemünket is. Mi az, ami ebben a világban tönkreteszi a családokat és a korszellemek és korszellem is és a család ellen van? Például az élettársi kapcsolat. Az élettársi kapcsolat, ugye a legfontosabb ezzel kapcsolatban az, hogy Isten azt mondja, hogy ne. Tehát a döntés az döntés. De aki egy kicsit nyitott szemmel jár, az maga is látja, hogy mi a defekt az élettársi kapcsolatban. Meg az, hogy hagyjuk, hogy a fiatal, hogy a gyermekeink, még hívő családokban is, hogy összeköltözzenek. Megszokják, rövid ismeretség után összeköltöznek, megszokják egymást. A fiúnak kényelmes, hogy van, aki kimossa a ruháját és főz rá, és hiába nem valók egymáshoz, ez a helyzet megmarad. Adott esetben a házasságig, adott esetben kilépnek és belépnek egy másik ilyen kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy rengeteg defekt van ebben, mert a felelősség, a másik személynek a tiszteletben tartása, stb. De alapvetően egy ilyen hamis helyzetbe keríti. Saját életemben van, saját volt közösségemben volt egy ilyen tapasztalat. Nyilvánvaló mondtam nekik, hogy ne tegyék ezt. És aztán esküvővel előtt egy pár hónappal kilépett a kapcsolatból a fiú. Tönkretéve ezzel nem csak a lánynak az életét, hanem a szülőknek a szívét is összetörte. Nyilvánvaló, ennek a preferálása, ez ellen kell mennünk. Tehát mindenféle fórumon, családunkban, mindenféle fórumon ez ellen kell mennünk, élettársi kapcsolatok. Homoszexualitás preferálása. Nyilvánvaló, hogy egy homoszexuális kapcsolatban nem fog gyermek születni. Rengeteg hazugságon alapul az, hogy a homoszexualitás az genetikai, meg hogy ugyanolyan normális, mint a másik. De nem zsigerből kell, hogy mondjam. Tehát nem gyomor kérdés ez. Mert aki hetero, annak számára elfogadhatatlan persze. De nem ezért, mert gusztustalan számunkra. Hanem azért, mert a rossz hajlam hozza ki az emberbe. És ezt én onnan tudom, hogy van egy asszony, aki leszbikus volt, és ő nem pusztán leszbikus volt, hanem propagálta ezt a fajta életet. És ő volt a Vénus nevezett újságnak a főszerkesztő. Ővé volt a Vénus nevű újság. Vénus egy leszbikus barátja volt, barátnője, akit megölt az ő leszbikus barátja. Az ő emlékére hozta létre ezt az újságot, amivel propagálta az életmódot. És azt mondta, hogy egyszer egy nagy ilyen love parade, ami Budapesten van, és tényleg összeszorul a gyomrunk, amikor látjuk meg, hogy engedélyezik. Egy ilyenen vett részt, amikor egyszer csak lesújtott rá, hogy mit keresek én itt. Egy nagy szószólója volt, fennhangon hirdette ezt az életstílust, és azt mondja, rászakadt az igazság. És azt mondta, hogy az igazság az, hogy nem szerelem, hanem testi vágy van mögötte. És hogyan szabadultál meg? Az igazság megszabadított. Az igazság, hogy ez nem igaz. Hogy ott igazi értékek, vagy igazi szerelem van, igazi szeretet. A vágy. És az emberi kapcsolatban, vagy a férfi és nő is kapcsolatánál ez is árulkodó. Hogyha csak vágy van, az nem elég. Arra nem lehet ráalapozni egy családot, egy jövőt. Arra semmit nem. Az elég, az megszűnik, az nem tart meg. Kevés, valami sokkal szilárdabbra van a szükség. A pénzhajtás kultúrája szintén a családjaink ellen tör, hogy alig van időnk egymással. Hogy nincsen idő már megbeszélni a dolgokat, csak arra van idő, hogy az ember lefeküdjön otthon, és aztán felkeljen és újra dolgozzon. El kellene ezen gondolkozni, hogy ez normális így. El kellene azon gondolkozni, hogy vajon valóban igaz-e, hogy nincsen más választ. Erről már beszéltünk, hogy torzult kép a férfi és női felelősségről, megkönnyített elválás, tévé, internet, mind lehetnek olyanok, amik tönkreteszik a családokat. És lehetne nyilvánvaló, hogy felsorolni sok minden mást. És ha szeretnék a családról egy másfajta összefüggésben beszélni, aztán a legvégén pedig megadnék, mert látom, hogy van, aki jegyzetel, bibliai igehelyeket, ahol a családról, házastársi kapcsolatról van szó. Amikor Jézus ott van a kereszten, akkor megszületik ott egy új család. Mert egyedül marad az anyja, és nyilvánvaló, hogy Jézus nem közömbös, hogy Mária egyedül marad. Nem közömbös az iránt, hogy Mária átéli azt, hogy most az ő fia meghal. És ott van János, és ott van Mária, és a kereszt tövében egy új család születik. Létezik a családnak egy tágabb értelmezése, a kereszt tövében, a megbocsátás helyén. Nehéz erről beszélni, mert nyilván én családban élek. Van, aki nem családban él. Amikor hallottam egy prédikációt a kiengesztelődésről, hogy milyen csoportok között tud az Úr kiengesztelődést művelni, az lelkipásztor nem csak arról beszélt, hogy zsidó és samáriai férfi és nő, hanem szingli és házas. Mert ez olykor akár egy közösségben is okoz problémát. Én hallottam olyan feszültséget, ahol volt kölcsönös szemrehányás, hogy kinek könnyebb, vagy kinek nehezebb. Amikor a család valamiért megbomlik, vagy az ember egyedül marad, vagy valaki meghal, akkor az Úr, ha az Úr Jézus a mi családunkban, a mi életünkben, akkor egy új család születik, és ezt így tapasztalat nélkül elég nehéz elmondani, de elmondanék egy történetet is, ami engem eléggé elcsendesített, és alázatossá, remélem alázatossá tesz. 2004-ben történt december 26-án, nem tudom, hogy ismerél valaki történetet, a szökőárral kapcsolatos a történet. Ismerjük egy család, vagy keresztény családról szól, igen? Na, a többség nem ismeri, akkor elmondom. Szóval arról van szó, hogy volt egy férfi, aki 18 éves hindú volt, és 18 éves korában ismerte meg az Urat, és Jézus megváltoztatta az ő életét, és sikeressé is tette. Szolgált úgy, hogy nem volt ő lelkész, hanem olajmérnök volt, és ifjúságnak szolgált, és ő éppen 2004 karácsony előtt 400 fős fiatal gyülekezet előtt tartott egy igehirdetést, ahol 50-en tértek meg. És éppen december 26-án volt a születésnapja, amikor is reggel felkelt, a gyermekeit köszöntették, három gyermeke volt. mindegyik boldog születésnapot kívántak, és mielőtt elmentek volna a templomba, elmentek a tengerpartra úszni. Rokonok is voltak ott, hogy közösen ünnepeljék a születésnapot, meg a karácsonyt. Ők sem voltak még a tengerparton, ez Tamil Naduban történt, Indiának egy államában. És akkor a fia hirtelen észrevette, hogy jött egy 15 méteres hullám. Megpróbálta megfogni a gyermekének a kezét, de a hullám elszakította őket egymástól. És az történt, hogy mind a hármat elvesztette. Azt hiszem, hogy 9 éves volt a legidősebb. Két lány, meg egy fiú. És annyira üres volt az egész település, mindenki elmenekült onnan, hogy ő maga temette el a saját gyermekeit, és még virágot sem tudott a sírjukra vinni. És annyit tudott kimondani, hogy mi nem kérdezzük azt, Uram, hogy miért, de most nagyon nehéz a halál árnyékának völgyében lenni. A kétségbeesés az asszonyt arra vitte, hogy a férfit hibáztassa. Mert hogyha nem mentek volna le úszni, akkor ez nem történik meg. És aztán mind a ketten elhatározták, hogy öngyilkosok lesznek. Keresztény emberek voltak. És ez is előfordult. Még akkor is, amikor szolgáltunk, meg miután úrral jártunk. Ez is előfordulhat. Az asszony azt mondta, még egy éjszakát szeretne végig imádkozni, mielőtt ez meg fog történni. És imádkozott, és megszólította imádságában őt az Úristen, és azt mondta, hogy a férjedet és téged megtartottalak, hogy legyetek vigasztalás azok számára, akik hasonló módon vesztették el a családjukat, de nem ismerik Istent. Ez nem egy ilyen fekete-fehér történet, hogy minden olyan könnyen megy, az Úr velem van, akkor könnyű. Mindent átéltek. Ezek valóságos események, valóságos élmények, és nagy nehezen elindultak a következő napnak, és aztán valahogyan úgy alakult, hogy az árvaházak nem volt igazából vezetője, és ők fogadtak örökbe 14 gyermeket, most 14 gyermekük van így, akikre vigyáznak és szolgálnak azok felé, a családok felé, ahol hasonló katasztrófát éltek át. Létrejött az új család, olyan nehéz ezt kimondani, de megtörtént, és megrázott a történet. És még azt is mondta, hogy egész erőteljes bizonyosságot kapott afelől, hogy a gyermekek az Úrral vannak. És akkor az jutott eszembe, hogy én hogyan nevelem a gyerekeimet. Bármi történhet velük. Nincsenek a hatásom alatt. Kölcsön kaptam őket. Van egy 7 éves és van egy 4 éves gyermekem. Már tudnak beszélni és tudják az Urat dicsérni. Nem mindegy, hogy hogyan beszélek velük. Nem mindegy, hogy mit mondok nekik. Nem mindegy, hogy mit tartok a szemük elé. Nem mindegy, hogy hogyan élem az én életemet. Mert Isten előtt el kell számolnom. És hogyan vagyok én felelős a gyermekem iránt. Egyrészt az úgy, hogy megtanítom például bocsánatot, megtanítom arra, hogy az Úrral járjon, megtanítom arra, hogy az Úrban bízom, megpróbálom erre megtanítani, de azt óriási nagy szemekkel figyeli, és állítólag a nevelésben ez 90%, hogy hogyan élek. Ezt nézi, árgus szemekkel. Hogy amikor hazajövök, hogyan bánok a feleségemmel. Hogyan szólítom őt. Múltkor ő figyelmeztetett, apa, már régen vettél virágot. És bizony, el kellett vennem, és virágot kellett vennem, meg kellett magamat aláznom, mert ő volt az Úr szava akkor. Virágot kellett vennem. Hogy hogyan élem az életem, ő számára egy fontos minta, hogy az én életem Krisztus, mert Krisztus arca mennyire látszik. Mennyire Úr az én életemnek. Különben hiába mondom. Gyermekem, legyen Úr Jézus a te életedben. Olyan nagy erővel, és inkább azt mondom, hogy imádkozzunk egymásért ebben. Hogy ez így lehessen a családunkban. Olyan fontos az, hogy ők is megtudják, hogy Jézus az Úr, hogy hatalmas. Elmondani neki azt, hogy figyelj gyermekem, papa nem volt, nem egy tökéletes ember, most sem, de hogy miből szabadított ki, miből vitt ki. Elmondani azt. Nem volt mindig egyértelmű az, hogy Jézus az Úr, és milyen volt nélküle, és milyen most vele. Nem félni attól, hogy ezáltal az imidzsem romolódik előtte. El kell mondani a bukásomat, bocsánatot kell tudni kérni a gyerektől is. Volt egy nehéz helyzet, ezt elmondom. Ebből is sokat tanultunk. Egyszerűnek tűnik, de talán tanulságos. Nekem az volt minden esetre is, ezzel majd az igékkel fejezem be. Hogy azt tanítjuk a gyereknek, hogy tudjon bocsánatot kérni. Természetesen. Ha valami rosszat lehet, vállalja a feleséget, ne bújjon el, hanem vállalja fel a felelősséget. Mert mint Isten arcára teremtett ember, neki méltósága van, ezt fel kell vállalni, felelősséget tartozik. Egyik pénteken, amikor, mert mindig be kell mindent hagyni az iskolába. Pénteken az történt, hogy akkor viszont el kell vinni a házi feladat miatt a könyveket. És amikor rakta volna be a könyvet, akkor a tanárnéni azt mondta, hogy ne rakja be, mert rosszul látta, hogy mit nem rak be. Ő tudta, hogy be kellett volna rakni, de nem mert a tanárral szembeszállni, mert így tanulta a szegény otthon, és nem rakta azt be. Egész hétvégén azon görcsölt, hogy nem lesz meg a házi feladata. Mondtam neki, hogy állj oda a tanár el, és mondd el neki ezt az egész helyzetet. Mondd el neki, kér tőle bocsánatot. És akkor oda ment, elmondta, hogy iszonyatosan bánja, és bocsánatot kér. Megkapta a feketét ennek ellenére. Egy dologra nem tanítottam meg akkor, hogy ne gondolja azt, hogy ha bocsánatot kér, azért bocsánatot is fog kapni emberektől. Egyedül Jézustól. Mert ő igaz. Ő nem elvár. És ezért csodálatos Luthernek a torony élménye, ugye azt mondja, hogy ő nyelvtanilag értette meg azt, hogy mi az Isten igazsága, hogy nem Isten igazsága, amit elvár tőlem, ugye genitivus, objektivus, szubjektivus, az, amit az angyal szeretete, az a szeretet, amivel szeret, és az a szeretet, amit kap. Hogy az Isten igazsága nem az, hogy elvárja az igazságot, hanem tudja, hogy én nyomorult ember nem vagyok képes igaz életre. Én koldus vagyok, tudja. És nem vár mást. Csak azt, hogy oda menjek és annyit mondjak, hogy Uram, tükörben néztem és koldus vagyok. Ő igaz. Meg kell tanítani a gyermeket, hogy az emberektől ne várják el azt, hogy olyanok legyenek, mint az Úr. És hogy nem az ember az ellensége neki, hanem inkább a bűn. Ez az egyetlen egy dolog. Ha azt tanítom, hogy törtesd gyerekem, és nézd ilyenbe, olyanba, semmibe a szülődet, akkor egy idő után nem fogja az megtartani. Bukás lesz a vége. De hogy tanuld meg a másikat nem gyűlölni, hanem inkább a bűnt. És tanuld meg azt, hogy mindezek pedig azért vannak a te életedben, ezek a nehézségek, hogy megtapasztalt, hogy egyedül Istenben bízhatsz. Ezek bizony fontos dolgok. No, milyen igék vannak, amik házasságról, családról szólnak. Az első, amit én találtam és nagyon fontosnak tartok, ez Pál első levele, a korintusbeliekhez írott levele, 7. fejezet első résztől jó sokáig, tehát az egész 7. fejezet. Ha valaki jegyzetel, ezért mondom ezt, mert láttam, hogy mások is jegyzetelnek, vagy többen jegyzetelnek. Tehát 1 Korintus 7-ben házasság és elválaslás, hajadonok, nőtlenek és özvegyek. Akkor Efezus beliekhez írott levélnek a 6. fejezete, szülők és gyermekek intése, szolgák és uraik intézése is, de előtte részben pedig a házastársak intése. Timóteushoz írt első levél, a 2. fejezet 8. versétől a 15. részig. Pál levele Tituszhoz, idősek, fiatalok, szolgák, 2. fejezet, 1. versétől 10. versig, és azt hiszem, hogy még egyet találtam, nyilván azért sokkal több is van. Péter első levelében a 3. fejezet, 1. verstől a hetedikig, tehát ezeket, ezt azoknak, akik, hát látom egy valaki jegyzet el, a múltkor még ketten, ez egy visszafejlődés, majd ebben ezen javulni kell egy kicsit. Ezekben lehet még megtalálni azt, hogy mit is mond az Úristen, mit akar nekünk mondani arról, hogy hogyan legyen mi családi életünk, hiszen nagy a tétje, mert arról van szó, hogy egyfajta kicsi Isten országa lehet a család. Tegnap írt nekem az általam nagyra becsült indiai igehirdető, és ez volt benne. Tehát nyilván nem véletlen. Szakíts időt te és a feleséged arra, hogy a világot kizárjátok, és csak az Úr igével foglalkozzatok. Azt mondja, this is a must. Tehát ezt kell. Ezt kell. Szakítsatok időt arra, hogy a házastársatok van, olvastok igét, kizárjátok a külvilágot, akkor még gyermekek sincsenek, akkor arra a pillanat, a gyermekek sincsenek, persze az imádságban igen, amikor az igét olvastok és imádkoztok, amikor az Úr arcát és akaratát keresitek. Amen. Imádkozzunk. Mennyi, Atya, nem tudok határozott szavakkal arról bizonyságot tenni, hogy a mi családunkban milyen tökéletes minden. Inkább azt tudom elmondani, hogy te kegyelmezel rajtunk, és kegyelmeztél nekünk. És valamilyen csoda folytán mégis csak egy család maradhattunk. Pedig én oly sok mindent elkövettem, hogy ez ne így legyen. Uram, köszönöm neked ezt a kegyelmedet. Kérlek téged, hogy újítsd meg családi életünket. Ha kell, újítsd meg szerelmünket, házastársunkhoz fűződő kapcsolatunkat, gyermekeinkhez fűződő kapcsolatunkat, tégy bennünket képessé arra, hogy odafigyeljünk és meghallgassuk a másikat. Kérünk téged azokért, akik egyedül maradtak. Kérünk téged azokért, akik a családjukban valakit elvesztettek. Uram, kérlek téged, hagyd tapasztaljuk meg a te jelenlétedet. Hagyd legyen Jézus Úr a mi életünkben, hogy nem sodródunk, akár a szomorúságtól, vagy bármitől hajtottan, hanem gazdánk van egyedül az Úr, akihez tartozunk, akihez fordulhatunk, aki a mi megváltunk. Köszönjük neked, hogy nincs olyan bűn, amit meg ne bocsátanál, hiszen Jézus értünk halt meg. Nincs olyan helyzet, amiből ne lehetne újat kezdeni. Kérünk téged, őrizd meg a szívünket, és hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért, akinek nevében így imádkozunk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kedves gyülekezet, ez a sorozat most véget ér, de amit az Úr munkál, az folytatódik. Intenzív figyelmet igénylő, őszinte szót hallhattunk. Jó volt sok év után nekem is így hallgatni András ajkából. Azt, amit Isten neki megmutatott, benne megérve, és nekünk is elkészít. Bizonyságtétel, vagyis bizonyító erejű tanúvallomást hallhat. És azon keresztül maga az Úr, Jézus Krisztus beszélt hozzá, és tovább akarja volna. nincs annak, hogy miénk legyen, amit az Úr elkészít. Tárcán elénk kínál. Hívogatunk itt is, és más helyeket is a gyülekezeti alkalmakra. Holnap délelőtt 9:30-kor itt Korbányán Isten tiszteletre Horváth Egyi Áron testvérünk fog szolgálni az igével. Hívogatjuk a gyermekeket, szülőkön, nagyszülőkön keresztül. Közvetlenül is csak sokszor átéljük, hogy a gyermek talán még mozdulna is, de nem mozdul a család. Nagyon szorosan összekapcsolódik ez a mondatom azzal, amit ma hallott. Családok mozdulására van szükség. Nem csak lenne, hanem van szükség. Éppen itt Borbányán is. Olykor-olykor eljutottam egyet helyre. Próbáltam a kiterjedt evangélikus hátterű családok egyet tagját olykor megszólítani, hívogatni. Nem hallották meg, hogy abban az emberi hívásban felülről való hívás is volt. Tényleg mindig újra szeretném tisztázni, hogy nem a templomba hívunk csupán, meg nem ehhez ahhoz a paphoz. Jézus Krisztus a szívunknak, aki még ma is jön hozzá. Ennek az ének sornak a régi szövegben a folytatása ez volt, ki bűnben meghalánk, azokhoz jöttünk. Most így énekeljük, hogy ma is áldást volt ránk. Az eredeti szöveg az sokkal mélyebb kifejezve. Még ma is jön hozzánk, ki bűnben meghalánk. Ezeket a halottakat kezdi el tanítani. Tanít kegyelméből, hogy megtérjünk bűnből, tévelgést elhagyjunk, igazságban járunk. Az igazság nem elvi igazság. Ezek az esték annyira megmutatták. Nem elvi igazság. Jézus Krisztus az igazság. Istentől áldott. Karácsonyt is, meg mindennapokat is kívánok. Az igazságban, a világosságban, Krisztusban mindegyikünk. És üdvöd a családjaink. Így énekeljük azt az éneket,